6,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közeledik vízkereszt napja. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312-325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe, ismerteti a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele. Az ünnep görög neve Epifánia. Hétfőn délelőtt 10 órától ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában, amelyet rádiónk is élőben közvetít majd. Az Egri Főegyházmegye főpásztorát, Ternyák Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János pápa. Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hozzátette, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Közölte, összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. Új csúcsminisztérium jön létre az új gazdaságpolitikáért. A nemzetgazdasági és a pénzügyi tárcák összeolvadnak, emelte ki a nemzetgazdasági tárcavezető a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, rendkívül kiváló szakemberekkel fog együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért. Eközben a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretnének kialakítani, tette hozzá. A Nemzeti Bank új elnökének az eddigi pénzügyminisztert Varga Mihályt jelölték. A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 33 ezerrel, 4 millió 679 ezerre mérséklődött novemberben, közölte a KSH. A munkanélküliek száma 221 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt a múlt év 11. hónapjában. A személyautók piaca 2024-ben jelentős növekedést mutatott, közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete az MT-vel. Tavaly 121.607 személyautót regisztráltak, 13%-kal többet az előző évinél. Rendkívüli a növekedés az elektromos autók terén, 47,8%-kal több ilyet regisztráltak, mint 2023-ban. Ebben szerepe van a megújult állami támogatásnak és annak, hogy egyre több az elektromos modell. Csaknem 16 ezer hatásértőt és 132 embercsempész fogtak el tavaly Magyarországon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Magyar Péter pártelnök és a Tisza párt után a Demokratikus Koalíció is azt kéri, hogy oszlassák fel a parlamentet és írjanak ki előrehozott választást. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke frakcióvezetője közölte, kezdeményezik egy erről szóló országgyűlési határozati javaslat elfogadását. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás közölte, a közelmúltban kötött egy paktumot az Európai Parlamentben Manfred Weber, az Európai Néppárt, a Tisza párt és Magyar Péter pártelnök támogatásával, a szocialistákkal és a liberálisokkal. Ennek 4 pontja van, az ukrajnai háború folytatása, a migrációs paktum végrehajtása, új brüsszeli adók bevezetése, illetve a 4. pont, hogyha valakinek az állam nem tetszik, akkor mindenfajta ismert jogállamisági eljárással és az uniós források visszatartásával zsarolni kell az illetőt, jelentette ki Mencer Tamás. Nem kívánatos a varsói magyar nagykövet jelenléte az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség megnyitóján, jelentette ki Magdalena Szokkoviak-Czarnecka lengyel miniszterhelyettes a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban. A lépés annak következménye, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski lengyel ellenzéki képviselőnek, volt igazságügyi miniszterhelyettesnek. Lengyelország formálisan január 1-én vette át az EU soros elnökségét. Nem vesz részt Ursula von der Leyen az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség nyitőülésén, ha az Európai Bizottság elnökének súlyos tüdőgyulladása van. Születésnapján január 9-én helyezik örök nyugalomra az ötszörös olimpiai bajnok Tornász Keleti Ágnest. A búcsúztatás délben kezdődik majd a Kozma utcai izraelita temetőben, írta meg a Nemzeti Sport. Végül az időjárásról. Általában gyengén felhős napos idő várható a folytatásban, számottevő csapadék nélkül, de a ködös tájakon ónoszitálás, húszáningózás nem zárható ki, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a december 13-ai összeállításunkat, amelyben Mádolné Szőnyi Judit hidrogeológus, egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadásának első részét hallgathatták meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeptemberben a felszín alatti vizekkel foglalkozó hidrogeológusok davoszi konferenciáján, világkonferenciáján jártunk. A nyár utolsó, leghevesebb napján, igazi hőségnapon egy vasárnap érkeztünk Davosba, és következő héten pénteken már mínusz 1 fokba, hóesésbe távoztunk. Gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt 3 évszakot és 35 fokos hőmérséklet különbséget élhettünk át. És hát a következő héten már itt Budapesten ért minket a Dunai árvíz, ami, ahogy emlékszünk rá, átszáguldott az országon, és gyakorlatilag egy 6 méteres vízoszlop úgy távozott Magyarországról, hogy közben alig-alig tudta enyhíteni a mögötte húzódó asszályos magyarországi tájak szomját. Igazából a katasztrófa védelem sikerrel vizsgázott, de mindenkibe felmerült a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Mit tegyünk azzal, hogy az időjárás állandóan megtréfál minket, hol az asszállyal sújt, hol pedig árvizeket küld a nyakunkba. És hát azt gondolom a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk erre az előttünk álló súlyos kihívásra, elsőként a gondolatainkat kell valahogyan áthangolni, és nem elég az égre és a földre tekinteni, de le kell néznünk a föld alá is. Már 30 éve a felszín alatti vizeket kutatom, és arra szeretnék választ kapni, hogy vajon mi határozza meg a felszínre lehulló vízcsepp útját egészen addig a pontig, amíg ismét visszakerül a felszínre. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi kutatócsoport részeként találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy a felszín alatti víztározók vizét nem csak vízkitermelésre lehet felhasználni, de vízbefogadásra is használhatjuk ezeket. Azóta izgat engem ez a kérdés, hogy vajon hogyan használhatjuk ki ezt az előttünk álló lehetőséget az aszály és a szélsőséges vízbőség kiegyenlítésére. Hogyha ránézünk erre a világtérképre, akkor a NASA és német kutatók kutatási eredményeit láthatjuk, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi 20 évben hogyan alakultak ezek a szélsőséges események világszerte. Az asszályos helyeket a piros gömbök, míg a nagy vizes helyzeteket a kék gömbök szemléltetik. Ahogy sötétednek ezek a gömbök, úgy haladunk előre az időbe 2002-től egészen 22-ig. Megfigyelhetjük, hogy ezeknek a gömböknek a mérete nő az idővel, ami azt jelzi, hogy a szélsőséges események, hidroklimatikus események egyre intenzívebbé válnak, és hogyha az alsó ábrára is tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ez szoros összefüggés mutat a hőmérséklet globális emelkedésével, ami nyilvánvalóan intenzívebbé teszi az egész hidrológiai ciklust. hogyha a Kárpát-medencére tekintünk, akkor rendelkezésünkre állnak a Hungaromet több mint 100 éves idősorai, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy ugyan a csapadék összmennyisége a régiónkban jelentősen nem változott meg, de az éves középhőmérséklet bizony határozottan növekedést mutat. Itt a budapesti klímacsíkot láthatjuk, amelynek a pirossá válása jelzi az utóbbi évek általunk is megtapasztalt meleg időszakait. Ez a helyzet ahhoz is vezet, hogy egyre nő a nagy csapadékú napoknak a száma, amikor 20 mm-nél is több eső zúdul a nyakunkba egyszerre, és hát bizony a csapadék egyre szélsőségesebbé válása itt is megfigyelhető, de ami miatt szomorúak is lehetünk, hogy bizony határozottan csökken a havas napok száma a régiónkban, még a magas hegységekben is. Hogyha az alsó diagramot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy még a 60-as években bizony a magas hegységeinkben nagyon gyakoriak voltak a havas időszakok. Hát mostanában maximum az átlag hó vastagság 4 cm, tehát ha valaki síelni szeretne, akkor bizony külföldre kell mennie. Mindezeknek az a következménye, hogy itt kis hazánkban is megtapasztalhatjuk a súlyos aszályokat, ahogy 2022-ben és idén is, ami rendkívüli terhet ró a nyári meleggel párosulva mind az egészségünkre, a fizikai állapotunkra, az egész élővilágra, az ökoszisztémákra, és hát 100 milliárdos károkat okoz a mezőgazdaságban. De emellett nem kell magyaráznom, hogy a heves esőzések mit jelentenek itt nálunk Magyarországon is. Még tájfont is megfigyeltek az utóbbi időszakban, vagy tornádót, bocsánat. És hát bizony ezeknek az eseményeknek a következtében infrastruktúrális károkat szenvedünk, és emberéleteket is követelhetnek ezek az események. Például ez történt a davoszi események következményeképpen a Kárpát-medencébe is eljutó dunai árvíz kapcsán. De meg kell itt is említenem a Valenciába tapasztalható szomorú árvízi eseményt, aminek bizony 200-nál is több áldozata van, és még rengeteg embert most is keresnek. Természetesen a szakmai csoportok keresik a válaszokat erre a helyzetre, és mindenkinek megvan a maga ideális megoldása. Jelenleg már az Országos Vízügyi Főigazgatóság is kidolgozta a maga tervét az ország egyik legsúlyosabban érintett régiójára, a Duna-Tisza köze vízpotlására vonatkozóan, amely terv már több évtizede húzódik, de a lényege, hogy a Duna és a Tisza folyókból emelnek föl vizet a hátsági vízpótlás céljaira. Azt kell mondjam, hogy a helyi gazdák gyakorlatilag már áhítják, hogy megtörténjen ez a vízpótlás, annyira szenvednek a vízhiánytól. A szétosztása a víznek csatornákon keresztül fog történni, és hát amit már most látunk, hogy mindez körülbelül 1,7 milliárd forintba fog kerülni az országnak, és körülbelül 2 év, mire egyáltalán a tervet meg tudják valósítani. De ne felejtsük el, hogy ezt a rendszert utána folyamatosan kell üzemeltetni, tehát a folyókból folyamatosan vizet kell felemelni, ehhez energia kell, még akkor is, hogyha ezt megújuló energiából oldjuk meg. E téma kapcsán is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehet a környezetileg és gazdaságilag is fenntartható tájléptékű megoldás erre a helyzetre, amiben most vagyunk. Sokan és sokszor paradigma váltást emlegetnek, és azt gondolom, hogy már bizonyos értelemben sokat is tettünk ennek érdekében, hiszen gyakorlatilag mindenki tisztában van azzal, hogy milyen fontos a természetes felszíni vízmegtartás annak érdekében, hogy a száraz időszakokra víztartalékokat képezzünk, mint egy vízbankokat, amelyeket aztán az ínséges időszakokban kihasználhatunk. Itt az ábrán ezeket a természetes vízmegtartó tájba illeszthető megoldásokat foglaltuk össze, amelyek a folyóvizek mentén alkalmazhatók, a meanderezés visszaállításával, akár a holtágak bekapcsolásával, a foggazdálkodással, de ide tartozik az esővíz felszíni összegyűjtése, illetve a szürke víz összegyűjtése, a vízzel való takarékosság és újrahasznosítás. Számos sikeres pilot projekt is alakult ebben az irányban, úgyhogy itt már sikereket könyvelhetünk el. Ugyanezt mondhatom el a városokkal kapcsolatban. A több városunkban már megvalósult a vízérzékenységre törekvés a tájépítészeknek köszönhetően. Első kerteket alakítanak ki, zöld tetőfelületeket hoznak létre, beszivárgás segítő járdákat. Tehát mindezeknek köszönhetően lényegében a városi környezet is sokkal élhetőbbé válhat. Azonban a szakmai nézetek ütközését is megtapasztalhatjuk különböző fórumokon, sőt a leginkább a közösségi médiában, itt aztán az emberek komolyan ütköztetik a véleményüket azért is, hiszen a létünk, a jövőnk, az életünk a tét, tehát egy mindenkit érintő kérdésről van szó. Ami nagyon kedvező, hogy az agrárszakemberek, vízépítőmérnökök, a geográfusok, tájépítészek és ökológusok különféle képzéseket és fórumokat tartanak, hogy az emberek ezekkel a technológiákkal minél inkább tisztában legyenek. Azonban az eddigi megoldásokról azt mondhatjuk el, hogy nagyjából a felszínre összpontosítottak. Tehát a természetes felszíni mélyedéseket, a rendelkezésre álló depressziókat, illetve csatornákat próbálják kihasználni annak érdekében, hogy a vizet a tájban megtartsák. Valójában a föld alatti tározótér kihasználási lehetősége, mint gondolat, sem nagyon merült fel. Maximum a talajvízmegtartó képességét hangsúlyozzák, főleg az agrárszakemberek, de azt gondolom, hogy ezzel valamennyien, ennek a jelentőségével valamennyien tisztában vagyunk. igazából a gondolatvilágunk, tehát a talajnál véget ér, mintha az alatt nem is lenne semmi, holott a talaj alatti tározó tér egy hatalmas potenciális lehetőséget kínál számunkra, és kijelenthetem, hogy ezek a leghatalmasabb tározó terek, amelyekben a vizet megőrizhetjük a száraz időszakokra. Ha a Duna-Tisza közét vesszük, amelyről már szót ejtettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a vízszint feletti, a ábrán látható tömszelvény vízszintje fölötti tározóteret vesszük, akkor Duna-Tisza köze mértékben nézve ez körülbelül 10 köbkilométer vízbetározására ad lehetőséget, tehát fel tudjuk tölteni a vízszint fölött rendelkezésre álló zónát, és ezt a vizet utólag kinyerhetjük. Ez a technológia, amellyel ezt megtehetjük, már a világban készen áll, és hozzá tudunk férni a neve célzott és tudatos felszín alatti vízpotlás, vagy Managed Aquifer Recharge már technológia. Mindezen ismeretek birtokába feltetjük a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy bevonjuk a felszín alatti tározó tereket ebbe a tájléptékű gondolkodásba, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor hogyan juthatunk el a táj egészét, beleértve a mezőgazdasági, az ökológiai igényeket, és a természetesen a vízgazdálkodás igényeit egyaránt kielégítő, és mindemellett fenntartható megoldásokig. Azt gondolom, hogy itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy általában társadalmi szinten nagyon keveset tudunk a felszín alatti folyamatokról, és hogyha visszaemlékszünk, hogy mit is hallottunk eddig ezekről a vizekről, akkor ezek az ismeretek is rég meghaladott fogalmakon, a vízzáróval elválasztott talaj és rétegvíz rendkívül leegyszerűsített világképén alapulnak. Ahhoz, hogy igazából a felszín alatti tározó tereket komolyan vehessük, ehhez és paradigmaváltást hajthassunk végre az előttünk álló kihívások érdekében, akkor valójában be kell kapcsolnunk a vízciklus felszín alatti részét, azaz a föld alatti folyamatokat a probléma megoldásába. Azaz, azt mondhatom, hogy láthatóvá kell tennünk a láthatatlant. Ez azért is fontos, mert valamennyien felelősek vagyunk a vizeinkért, de a közös gondolkodáshoz szükségünk van a politikai döntéshozatalra, a szakemberek közös döntéseire. Tehát próbálkozzunk meg a láthatatlan láthatóvá tételével. Ugye a víz, ami lehullik csapadék formájában, az eléri a talajt, eddig mindenki számára tiszta a kép, de itt nem áll meg, nagyba is lenne, ha ez történne. Elindul felszín alatti szivárgása útján. Ezt a folyamatot beszivárgásnak nevezzük, és egy olyan zónán keresztül történik, amelyben a talaj alatt is az ott jelenlévő kőzetek pórusait bizony részben víz, részben pedig levegő tölti ki. Tehát nem minden talaj ezen a zónán belül, csak a legfelső szerves anyagban gazdag rész. Ha a víz át tudja magát küzdeni ezen a zónán, ami bizony hegységeinkben akár 10 vagy 100 méter vastagságú is lehet, akkor eljut a felszín alatti víz szintjéig, és gyakorlatilag felszín alatti vízé válik, aminek a következménye az lesz, hogy megemeli a vízszintet. Nagyon egyszerűen mindenki el tudja képzelni, egy cserépvirágot, ha megöntözünk, akkor vizet juttatunk a talajba. De hogyha a cserépvirágunkat túlöntözzük, akkor a víz meg is jelenhet a felszínen, azaz erre a helyzetre adaptálva gyakorlatilag belvizet is elő tudunk idézni a túlzott megemeléssel. Csak hogy a felszín alatti térrész egy virágcserépehez hasonlítva egy óriási, hatalmas térrész, ami gyakorlatilag akár több kilométer mélységig is húzódik a felszín alatt. És ha ennek a térrésznek csak a legfelső zónáját vesszük figyelembe, ami ugye a vízszint fölött található, és összegyűjtjük a rendelkezésre álló fölös vizeinket, előkezeljük azokat, azért, hogy megfelelő minőségűvé váljanak, akkor egy beszivárogtató medence segítségével betölthetjük azt ebbe a bizonyos telítetlen zónába, miközben megemeljük a felszín alatti vízszintjét. Természetesen ehhez víztározó kőzetekre, például homokra, kavicsra, vagy egyéb vízbefogadó kőzetekre van szükségünk. De ez a víz aztán egy kút segítségével az aszályos időszakban visszanyerhető és felhasználható. De ennél is izgalmasabb, hogy mi történik a felszín alatti vízszint alatt. Természetesen, hogyha a célunk a felszín alatti víz megtartás, akkor itt is a víztartó rétegeket kell megkeresnünk, ami ugye lehet homokkő, vagy mészkő, vagy éppen dolomit, és ezekbe a rétegekbe aztán a megfelelően előkezelt vizet kutakon keresztül bejuttathatjuk, hogy megvédjük a párolgási veszteségtől, és amikor szükségünk van, visszanyerés után utókezeléssel különféle célokra felhasználhatjuk az elraktározott vizet. Mindenki hallott arról, hogy az ország gáz tartalékait felszín alatti kiürült gáztározókba tartjuk. Lényegében ez is a felszín alatti térrésznek egy másféle hasznosítása. Ott természetszerűen egy lokalizált, zárt tározót keresünk. Ugyanezt nyilván a vizeknél nem találhatjuk meg, tehát ott nincsen teljes lokalizáció, ezért más elveken kell ezt a megoldást megtalálnunk, de valahol erre is gondolhatunk. Amikor a felszín alatti térrészt vizsgáljuk, akkor ahogy utaltam rá, korábban vízárokkal elzárt, egyszerűsített rétegekben gondolkodtunk. Persze a geológia nem ismeri ezt az egyszerű modellt, sokkal összetettebbek a rendszerek, és igazából vízzáró rétegek sem léteznek, hiszen minden kis vízvezető képességű réteg átjárható, csak idő és hajtóerő kérdése. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ahogy a folyók esetében az energiakülönbség mozgatja felszín alatt is a vizeket, a magasabb energiájú hely felül az alacsonyabbak felé, tehát valahogy, ahogy itt az ábrán is látjuk, így zajlik a felszín alatti vizeknek a mozgása, csak persze sokkal lassabban, mint ahogyan a mozgó kis nyilacskák ezt szemléltetik, és a felszíni utánpótlódási és akár távoli megcsapolódási területeket köthetnek össze ezek a vízáramlások. Tehát összetett rendszerekben zajlik a felszín alatt a lefolyás. Ezeknek a rendszerekben a víz utazási útja évekig, évtizedekig, akár évmilliókig is tarthat. Tehát ezért nagyon komplex ez a kép, amivel itt a felszín alatt találkozunk. Miért is fontos azon túl, amiért már emlegettük a felszín alatti térnek a bekapcsolását? Hát azért, mert az ivóvíz, édesvíz készleteink, amelyet persze ivóvíz ellátási célból, mezőgazdaságra, ipari célból is használunk, ezeknek a 98%-a a felszín alatt található. Ha ránézünk erre a térképre, akkor könnyű kiolvasni a dolog jelentőségét, minden kontinensen hozzáférhetők ezek a vizek a kékkel jelölt zónákban. De nem csak mint értékes nyersanyag tekinthetünk a felszín alatti vizekre, hanem alkalmasak, ahogy már eddig is beszéltünk róla, a hidroklimatikus szélsőségek kiegyenlítésére. Ugye láttuk, hogy a folyók, a felszíni ökoszisztémák nagyon érzékenyek, és időben is gyorsan reagálnak ezekre az eseményekre. Viszont ez a hatalmas tároló rendszer, ami a föld alatt megtalálható mindenhol, minden kontinensen, ez képes ezeket a szélsőséges hatásokat kiegyenlíteni. Azaz, ez a puffer hatás, ami miatt a felszín alatti térrész olyan izgalmas lehet ezen kérdések megoldása szempontjából, és lényegében erre jött létre lokális megoldásként ez a bizonyos MÁR technológia, amit már említettem korábban. Nagyon fontos az is, hogy ez tudatos betáplálást jelent, és utána kinyerést valamilyen konkrét felhasználási cél szempontjából, vagy ökológiai célok szempontjából. Mire alkalmas ez a technológia? Persze alkalmas arra, hogyha van árvízi víztöbletünk, belvízi víztöbletünk, hogyha a nyakunkba zúdul egy hatalmas csapadékmennyiség, illetve akár tisztított szennyvizek újrahasznosítása céljából is felhasználhatjuk ezt a térrészt. Miért jó, hogyha ezt csináljuk? Nyilván azért, mert a csökkenő felszín alatti vízszinteket ezáltal meg tudjuk emelni. Ez egy egyik első és talán a legfontosabb értéke, hiszen láthattuk azt, hogy Magyarországon is milyen hatalmas mértékben csökken a felszín alatti vizek szintje, évente 2 centi, de bizonyos területeken akár 10 centiméteres csökkenés is van. Nyilván felhasználhatjuk ezeket a betározott vizeket az asszálykori vízhiány enyhítésére, és ez már kapcsolódik a mezőgazdaság folyamatos vízigényéhez, illetve hát amiről még kevesebb szót ejtettünk, az ökoszisztémák helyreállítására, amelyek szintén áldozataivá válhatnak ezeknek a szélsőséges eseményeknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a december 13-ai összeállításunkat. Ebben pedig Mádölné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és árhullámok című előadásának első részét hallgathatták meg. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban folytatjuk múlt héten megkezdett beszélgetésünket dr. Zábrácki Évával a Himalájában tett túrájáról.
Tisztálkodási lehetőség ilyen magasban volt? Folyóvíz van bent?
Mi elindultunk 2800 méterről, és felértünk 5400 méterig, és változtak a szálláshelyeknek a lehetőségei meg a minősége. Van egy város, Namcse Bazár, ami 3400 méteren található, a Himalája kapujának is nevezik. Tehát nekem ez volt az a hely, ahol még zuhanyoztam. Itt külön kellett azért fizetni, hogyha valaki meleg vízben akar zuhanyozni, nem ilyen 30 fokos vizet jelentett nyitott ablak mellett, mert olyan nyílt égésterű gázfűtő volt, ami miatt nem lehetett bezárni az ablakot, tehát igazából nem érdemes ott zuhanyozni fönt a Himalájában, mert nagyon meg lehet fázni, meg hideg van. De attól kezdve minél feljebb mentünk, annál kevesebb lehetőség volt. Tehát itt még volt folyóvíz, voltak olyan helyek, ahol már nem volt.
És az úton mit láttatok? Yeti volt?
Yetivel nem találkoztunk, ami nagyon-nagyon látványos, és nagyon megérinti a keresztény embereket is, hogy ugye a buddhistáknak a túraútvonal mentén is rengeteg ilyen buddhista emlékhelyük volt, ezek a stúpák, illetve imamalmok elhelyezve az út mellett, amit ugye az arrajárók megpörgettek, tehát Ezek a települések határában voltak elhelyezve az imamalmok a településeken, a kis hegyi falvakban, de a stúpákkal, különböző emlékhelyekkel, buddhista emlékhelyekkel találkozhattunk útközben is.
Ti túrázók voltatok, mondhatjuk így, hegymászókkal, úgymond igazi hegymászókkal találkoztatok?
Mi októberben voltunk, ez a trekkingnek az időszaka, tehát a Himalájában megvannak azok a hónapok, amikor érdemes elindulni, magasabb hegycsúcsokat meghódítani. Egy alkalommal egy teaházban ünnepeltek egy pakisztáni hegymászót, aki feljutott egy 7000 méter magas csúcsra, és akkor tért vissza, de ilyenkor már nem szoktak fönt lenni a hegyen, mert veszélyes. Az időjárás nem megfelelő.
Akkor kiváltottátok egymást a hegymászókkal, azért volt üres az alaptábor?
Igen, pontosan
akkor ti mentetek oda?
Igen, tehát az alaptábor az most úgy nézett ki, hogy egyetlen egy sátrat láttunk benne, mivel, mint ahogy elmondtam, ilyenkor már levonulnak a hegymászók.
És tényleg sok szemetet hagynak maguk után?
Mi egyáltalán nem láttunk sok szemetet, nem. Tehát ezt nem tapasztaltuk meg. Volt egy turatársunk, aki néhány helyen összeszedett olyan szemetet, ami egyáltalán nem is volt feltűnő, de én hallottam róla, hogy létezik ilyen, hogy fönt hagynak szemeteket. Lehet, hogy jó időpontban érkeztünk, amikor ki volt takarítva, de itt nem volt jellemző egyáltalán, hogy szemetes lett volna. És van egy nagyon jó gyakorlat, mégpedig az, hogy azokon a ellenőrző pontokon, tehát van három ilyen ellenőrző pont, fölfelé is, illetve hát lefelé is megállítják a turistákat, fölfelé feljegyzik, hogy mi belépünk erre a területre, lefelé pedig, hogy visszatértünk, tehát, hogy nem maradtunk ott, és becsomagolt zsákokba szemetet lehet fölvenni, tehát rengetegen, akik bírják vinni a zsákot átukon, vállalnak ilyet, hogy nem csak viszik a szemetet oda, hanem le is viszik.
Oda még nem szemétként viszik, csak
Igen, a csomagolóanyagot.
Itt már sátorban aludtatok? Vagy itt volt valami bodega?
Nem, hát a Everest alaptábor előtti legutolsó település, ez a Goraksep nevű település, itt is volt te a ház, ahol meg tudtunk szállni, bár mondjuk irgalmatlanul hideg volt, meg olyan ablakai voltak, hogy süvített be a szél, meg jött be a füst, de mi végig ilyen teaházakban aludtunk, tehát az Everest alaptáborba csak felmentünk, és megfordultunk, tehát nem aludtunk ott.
Mondtad, hogy láttatok emléktáblákat az elhunyt Himalája mászók emlékére. Magyar név volt köztük?
Hát sajnos mi nem kerestük meg a magyar áldozatoknak az emlékhelyét. Rengetegen haltak meg ebben a régióban, főleg ugye a hegymászók és a serpák, de nekünk a túravezetőink között ekkor már csak nepáliak voltak, ők nem voltak ebben annyira tájékozottak, hogy tudták volna nekünk mondani, hogy itt és itt egy magyar hegymászónak az emléktáblája van, és sajnos csak a külföldiekét láttuk.
Tehát ez volt a cél, mondhatjuk így, az alaptábor,
igen.
És onnan vissza egy másik útvonalon, mert ez egy körtúra volt.
Körtúra volt, igen.
Az merre ment?
Ez a túraútvonal, ők ezt ilyen highway-nek nevezték, ami a fő útvonal a Everest alaptábornak. Ennek az útvonalnak az volt a szépsége, hogy egy hegycsúccsal, az Amadablam hegycsúccsal szemben haladtunk jó ideig, amikor lefelé indultunk az alaptáborból, és ez egy ilyen nagyon-nagyon látványos, gyönyörű hegy, ami meghatározó volt ezen a visszaúton számomra, illetve volt egy település, Tengboche, ahol egy buddhista kolostort is meglátogattunk, tehát ez is nagyon szép élmény volt, hogy oda bementünk. Hát még az volt ebben az útban a meghatározó élmény, hogy rengeteg jak karavánnal találkoztunk, akik ugye szállították föl az ellátmányt a hegyi településekre, illetve hegyi szállásokat láttunk útközben, ahol még az eredeti kőépítkezésnek a módját megfigyelhettük. Tehát a jelenlegi épületek, ahol mi is aludtunk, ezek ilyen könnyű szerkezetes épületek, de ezek a hegyi állattartó szállások, ezek még tényleg a hagyományos módon épültek, és nagyon, nagyon hangulatosak voltak.
Akkor elértünk ahhoz a ponthoz, hogy rákérdezzek, hogy neked, mint néprajzkutatónak, mit jelentett néprajzos szemmel ez a himalájai út?
Nepál nagyon érdekes olyan szempontból, hogy rengetegféle népcsoport él ott. A túravezetőinkkel sokat beszélgettünk, és ők elmondták, hogy több mint 100 féle népcsoport él Nepálban. Vannak buddhisták, hinduk, vannak kis számban keresztények, és nagyon érdekes, tehát vannak sámán hitű népcsoportok is, és a nyelvükben is nagyon sokfélék. A mi túravezetőink ugye a serpek közé tartoztak, illetve tamang nemzetiségűek voltak, mindannyian a tibeti buddhizmus követői voltak, és tibeti származásúak, hogyha a történetüket nézzük. A serpáknak az életmódja az nekem nagyon-nagyon elgondolkodtató volt, hogy a mai napig milyen harmóniában élnek a természettel. A Namcseba az erig, amit említettem, egy olyan völgyön mentünk végig, ahol kis falvak húzódtak, és földműveléssel foglalkoznak. Még kézi erővel, illetve állati erővel művelik meg a földet, tehát láthattam olyat, hogy a szénát hogyan dolgozzák föl például a gabonatermést, szelelték a gabonát, illetve az állattenyésztés nagyon fontos náluk, a yak, mint alapvető életfeltétel. Tehát,
ez egy olyan nagy szőrös állat.
Igen.
Nagyon nagy. Tehát nagyobb, mint egy tehén.
Nem olyan nagyon nagy. Alacsonyak. Alacsonyak. Igen, igen. Alacsonyabb, mint egy tehén.
Egy yak?
Igen. Hát ilyen zömök és erős teherhordó állat a yak, akinek ugye, vagy amelyeknek a tejét használják föl, jaksajtot készítenek.
Finom?
Vagy nagyon finom, igen. Illetve hát naknak nevezik a nőstény jakot, és ugye ők felhasználják a vajat, a gyapját, teherhordóként alkalmazzák, tehát néha olyan érzésem volt, hogy nagyobb tiszteletben állnak, mint a teherhordó emberek. És rengeteg olyan kézimunkát láttam és fotóztam, amit a himalájai falvakban állítanak elő. Tehát ők egyrészt kereskedelmi céllal állítják ezeket elő, de a mindennapjaikban, tehát a yakoknak a takarói, a pántok, amelyekkel rájuk erősítik a súlyokat, tehát kézimunkával készült szőttesek voltak. Még náluk élnek ezek a hagyományos kézműves technikák.
De azért jó volt visszatérni, gondolom, 10 nap után a civilizációba.
12 napot voltunk 12. fönt a Himalájába. Igen, és nekem a katmandúi napunk, tehát amikor mi Katmandúba visszaérkeztünk a Himalájából, akkor még ott volt egy napunk, amikor megnézhettük a várost, a buddhista szent helyeket, illetve vannak nagyon ősi világörökségi helyszínek, mint a majmok temploma, ahová fellátogattunk még a csoporttal. Ez is egyfajta civilizáció, de ahogy az elején is említettem, a Himalája után nagyon sokkoló volt nekem ez a kultúra, amit ott megtapasztaltam, és például tanúja voltam annak is, hogy a temetkezés hogyan zajlik, tehát olyan helyen van a halott égetés, ami az út mellett helyezkedik el, és számomra ez is egy kicsit sokkoló volt. Igen, tehát ilyen nyitott tetők vannak, de az épületeknek az oldala nyitott, és mágiákon égetik a halottakat, és közben imádkoznak, csilingelnek. Hát igazából a füstöt is érzi az ember, tehát ez annyira sokkoló volt, hogy onnan egy kicsit visszakívánkoztam a Himalájába, a Katmandúból.
Mi volt a legmaradandóbb élmény?
A Himalájának a közegét megtapasztalni, tehát nagyon-nagyon jó érzés ott fönt lenni, és látni a tájat, azt a hihetetlen nyugalmat, illetve azokat a színeket látni, amit hát a fotók se tudnak igazán visszaadni. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az, hogy gleccsereket láthattam, azon túrázhattam, és ilyen magasságba feljutottam. Végig aggódtam, hogy bírni fogom-e, nem leszek-e hegyi beteg, de hál' Istennek sikerült végigcsinálni.
Köszönöm szépen dr. Zábrácki Évának, a Dobó Istvánvár Múzeum néprajzkutatójának, hogy itt volt és beszámolt nekünk a Himalájában szerzett élményeiről.
Most egy Bársony István novella következik, a felolvasó Tóth Levente.
Téli hajtóvadászat. Csúnya az imankús idő. Éles jégport vagdos a szél az ember arcába. Garmadába halmozódik a hó. Odakint a fuvatag önmagát emeli ölnyi magasra, s betemeti a mélységeket, hogy az útja vesztett ember soha se tudja, melyik percben szakadt be nyakig a jéghomokba. Amikor az első hártya ráfúvódik a vájú vizére, s vékony jégcsap cseperedik ki a csogó alján, akkor már várja a falusi ember, hogy beboruljon az ég és hullassa valahára a téli felhő, azokat a szállingó libekő pelyheket, amelyek patyolattal borítják be az erdőt, a mezőt, és felszabadítják a vadászfarsangot. Csodálatos változás az, amit odakint okoz az első hó. A síkon meglátni a nyomok formáján, hogy melyiket lépte a süldővad. Tétova is aggályos annak a mélyedése, amíg az öregebb, amelyik előtt már nem újság a hó, könnyedén egyformán üget végig a fehérségen, és legfőjebb, ha a hideg miatt törődik vele. Az erdőben lábhegyel a fiatal róka, ott is a vénye teszi le bátran a talpát, neki nem ijegység, hanem öröm a télbundája, mert elfogja a lépése eszét, és gyanútlanul lophatja be rajta a pihenő kis vadat. Itt a vadászok szürete. Ez a választás van az erdővidéki vadászember előtt. Kopóval vagy hajtóval induljon -e neki az erdőnek. A kopó élő jelképe a szabadságnak. Előtte mérföldnyi térségek legyenek nyitva, hogy jól érezze magát. A fagyos levegő vízhangzik csengő csaholásától, s a menekülő őz könnyű szökése alatt porzik a bokrok zuzmarája. A domb csupasz ormáról látni a hajtást, a gyorslábú vad messze iramlik a kutya előtt. Utána elszórtan látszanak néha a lomtalan fák közt elsuhanó árnyak, az üldöző kopók. A csaholás lármája meg-megszakad, el is enyészik. Csak egyes hangokat kapkod vissza a szél fordulása, amelyből feszült figyelemmel találgatjuk, hogy mi történik oda át, túl a dombon, túl a völgyön, a patakok mélyedéseiben, amerre a vad szökni készül. Síró, éles hang bizonyítja, hogy most a kölyök rikkancsnya fogta el magát, majd rádöng mélységes basszusával a félszemű dongó. Felriad a nagy lármára messze területen a pihenő vad. A kopó egyre jobban szorít, a hajtás nem lankad, az új hó pompásan tartja a szimatot. Saját vesztének rohan a boldogtalan vad. Bármerre fordul is, a vége ugyanaz. Kifáradva, megizzadva, nem érzi a tél jeges szelét. Halálfélelemmel kerül vissza oda, ahonnan kiindult. Visszahozza a menekülés vágya a legjobban ismert területre. A nem szűnő hóhér ujjongás halálharang csengésével zaklatja előre, folytonosan üvölt, tombol, harsog a kopó csaholása háta mögött. Elbolondítja, zavarba hozza, hogy utoljára vállalkozik minden merészségre, csak ne hallja a vérszopó kísérteti zaját nyomában. Átszöki a mélységet, nekivág a sűrűségnek, felrobog a vízmosása, majd az erdei nyílások síkságára vág ki, és röpül egyenesen, amíg egyszerre egy lövés után piros vér festi a havat. S a kopóhad kéjelegve nyaldoklik az elejtett vad sebén, amelyből lassan szivárog ki az agyonhajhászott életerő. Más a hajtóvadászat. Ropogós téli hidegben van az ideje, amikor félénkebb a vad és könnyen kipattan nyugvó helyéből. Friss hó, ha esett, a bársony puha pelyhek befödik szépen a régi nyomokat, amelyekkel szinte be van hintve az egész erdő. Valamennyi lakója a bozótnak segít a furcsa nyomhímzést elkészíteni, összezavarja az új mintákat a régiekkel. Az új hó után lehet legjobban kieszelni az igazi irányt, hogy merre forgott a négylábú állat az utolsó éjszakán. A nyom beszél ilyenkor. Hajtás előtt nagy karikával, s lehetőleg háttal a szélnek keríti be a hajtó sereg a völgyet. Hang nélkül lépked egymás nyomában, ahogy a vonuló liba sereg. Egy tapasztalt erdőkerülő kis távolságra egymástól felállítja őket. Ez alatt bent, az erdő mélyén, szemközt a hajtók vonalával, a dombtetőn, meg végig a gerincen megkapja a maga helyét minden vadász. Jobbra, balra, ki kilátja szomszédját, ha csak a bokor meg a hajlatok engedik. Mozdulatlan némaság titkolja a közelgő pusztítást. A pihenő vad, amely éles érzékével megneszelte a felvonulás csekély zaját is, újra megnyugszik. Megszűnt a hó gyanús ropogása. Nem zörög az úton a száraz ág. Fa dereka bokor sűrűje födi a vadászt, aki hallgatagon áll a magas hóban. Bagária csizma vagy hófogó halina uvja a lábát az elfagyástól. Fázós kezét nemigen dörzsölheti össze. Élő szoborrá kell most változnia. Minden idegünk elkezd ebben a csöndben megfeszülni. Hajlandók vagyunk nagyfokú képzelődésre, hallásunk, s látásunk rendkívül érzékennyé válik. Szemközt nézünk a titkos erdővel, amelynek a szívét folyvást dobogni halljuk, pedig csak a magunk szívverése lüktet a fülünkig. Ami kis szél bujkál a gajak közt, felénk veszi az útját. Ott surran ki mind állásunk körül. Úgy kell annak lenni, mert ha befelé osonna a szél, akkor megszimatolná a rejtőző vad az ólálkodó vészt, s inkább kitörne a hajtók közt sem, hogy a puska elé fusson. Hanem az a csekék levegő mozgás mennyi nagy izgalomnak lehet oka a kiforratlan Nimród fiak szívében. Amint megrázkódik valahol egy kis gaj, vagy lekalimpál a földre egy reves ág, ezt már a vad mozgásának véli a vasárnapi puskás. Lélegzetét elfojtva kapkodja a fejét jobbra-balra, bekacsint a fák nyílása közé, és ideges kézzel emelgeti arcához fegyverét. Annál nagyobb mulatsága a tapasztalt vadásznak ez a várakozás. Gyors szemmel keresi meg a helyét egy fatörzs mellett, vagy egy fedezetet kínáló bokor tűszomszédságában. Ügyel rá, hogy amit lehet lásson, anélkül, hogy magát mutogatná. Aztán elmerül az erdő téli arcának nézésében. A föld havas, néhol foltokat söpört rajta a vihar, a fák alatt itt-ott látszik a cserlevél. Másút félölnyire is megnőtt a húág, amit az éjjeli szelek építenek. A futó gerincekből kibújik az elfödött bokrok sok apró ághegye. Azt hinné az ember, meg annyi sarjúhajtás szaporította a szálfáktit. Aki igazán szereti az erdőt, elnézné órahosszat ilyenkor is didergő magányában. A völgy szélén jeladás hangzik. Megkapta a parancsot az indulásra a hajtósereg. Oda lent a ködmönös alakok feljajdulnak erre a parancsszóra, s vontatott kiáltással húzódnak befelé a szinte járhatatlan bozótba. Csúcsos kucsmáik nem sokára eltünedeznek a bokrok között. Ott van csak jaj keserves dolga a hajtónak. Arcát megcsapkodja a fagyos vesszű, kezét, ruháját megtépi a tövis, néhol beleszakad a húba, hogy alig tud újra kilábolni. Aközben hallatja búgó ümmögését, szakadozott riasztó kiáltását. A hajtó jól ügyel, hogy amennyire lehet egy vonalban haladjanak mellette a kölykek. Azok egy darabig csak győzik szusszal, lelkesedéssel, aztán itt is, ott is elmaradoznak. Kezdik kerülni a völgy bozótját, inkább az öregebbje mögé csetlenek botlanak suttyomba, hogy utoljára úgy tetszik, mintha egymást hajtanák a ravasz léhűtők. Hanem azért zúg, pöfög az erdő alármától, a hajtóbotok kalapálásától, ami megbolondítja az erdő minden vadját, kivált az óvatos, gyorsan szökő nagy ragadozót, amelyre tulajdonképpen csak a csöndes, zajtalan, moszatoló hajtás való, mert a nyulatugrasztó kurjongatás még a harmadik völgyből is előre kizavarja. Most már ugyancsak fülel a vadász a gerincen. Most már a legkisebb nesz is méltán gyanús lehet, hiszen megmozdult az erdei élet a hajtók előtt. A nyúl tágra nyílt szemmel remeg egy darabig a vackában, s fülét lelapítja. Egyszerre kipattan, s ilyet tétovasággal vágtat előre. Megbújik néhol valami jóbokor tövénél, de csak hamar újra talpon terem, űzi hajtja a félelem, amitől már nem tud szabadulni. Hamar mozdul a rúka, s lassú ügetéssel csúszik szemközt a furcsa zajnak, amíg félszre nem fordul a kíváncsisága. Akkor ugyancsak kiparkodik, hogy csöndesebb vidékre szállítsa magasra tartott vitorláját. Az őzett páni rettegés lepi meg a lárma hallatára, fejvesztetten forog maga körül, neki iramodik, s újra megáll. Minél nagyobb a zaj, annál jobban hasonlít ahhoz a lepkéhez, amely a lángba röpül. megfekszik az Isten adta, s nem átalja 5 lépésnyire bevárni a hajtót, akkor illaberek visszacsap hatalmas ugrásaival, hiába kiabál a megriadt hajtó, ne bocsásd! Késő már olyankor. Akik elsőnek iparkodnak átváltani a nyugodalmasabb területekre, azok a nagy barmok. A farkas meg a vatkan. A farkas az első gyanús neszre kioson rideg bokrai közül, s a mély patakok mentén sunyít el a veszély közeléből. Farkát a lába közé kapva sompolyog. Folyvást a zajra fülel, folyvást az előtte levő bozótra ügyel, úgy menekszik. Néha, alig hogy megkezdődik a hajtás, már hallani a sűrű völgyben lévő vadászállások táján óvatos csörtetését. Szürke ködmöne úgy siklik ilyenkor a gaz között, mintha kígyótól tanulta volna a mozgást. Jön nem sokára a vatkan is. Fújva, akadozva dobog előre, gyorsan üget, riadozva vágtat, időnként megtorpan, hátrafordul, bozontos fejét szeles mozgással kapkodja fel, pisla szemével keresi a mozgolódás okát, s erősen szimatolva szagláz. Egy kurjantás, amely a messzeségből a völgyeket átszeli, elég, hogy vakon rohanjon tovább az izmos, zömök állat a domb felé. Nagy madár suhog fel a tölgyfa vastag hágai közül, keringve emelkedik a magasba, ahonnan nyugton nézi a forradalmat, amelynek a veszedelme őt nemigen érheti. Példáján okul a vadmacska is. Hamar fölkap a fára, s meglapul egy vastag ág tövében, úgy merezgeti zöldfényű szemét az alatta tovavonulókra. A vadász vonalon még síri csend van. Csak a szemek villáma szeldeli át a változó terepet. A fiatalabb ivadékban forra vadászláz, a lehulló hó megriasztja, a csergő sarka megszelesíti. Nem a hajtókra figyel már. Azt lesi, mikor elevenül meg a bokor előtte. Egyre zúg az erdő, nesz támad a sűrűben, gyors futás, óvatos igyekvése az. Majd elhallgat, majd előre siet. Ahonnan nyílása van az erdőnek a völgyre, onnan hamarabb látni a puskacső elé siető vadat. Mielőtt rászánná magát a vatkan, hogy felrobogjon a kapaszkodóra, még egyszer megtorpan az ajban, néha megcsattogtatja agyarát. Bozontos fejéből szuszogva fújja a párát, hegyezi a fülét. Halló és szagló szerveinek a finomsága bőven pótolja a rövidlátását. Töri, zúzza útjában az ágat, jó előre jelzi érkezését. Lihegve baktat amott egy fehér hasú róka. Rövid pihenőt tart az is a vízmosás partján, majd meg félkörbe hajlik, s átlöki magát a határárkon. Rá sem néz most a körülötte lebzselő nyúlfira, amely félkegyelmű ugrándozással válogat a követendő útban, s kapkod erre amarra, míg utoljára a tisztásabb gerinc felé kergeti nyúl szívűsége. Ott karakán bukfencel vágódik el, ha a csuszamlós jégsíkot kerít eléje a véletlen. Az oldalállások valamelyikén eldördül egy lövés. Kezdődik a halál nagy orgiája. A cserje szélén megvillan a róka vöröses bundája. Tüzet okát felé a legközelebb álló vadász fegyvere. A róka elhasal a havon. Hosszú vitorlája megrándul utoljára. Fentebb nagy ropogással törik a gai. Szürke csuhás bakűz suhan ki a bozótból, végig repül a vadász sor előtt, gyors tűz jelzi futása útját, amíg egyszer csak karikát vet a fején keresztül. A vadász soron, mintha a petárda telep robbant volna fel, ropog a puska. Piros a hú a vértől. Megtört szemű őz sír egy bokor alatt, mint a gyermek. Ugrifüles nyúl bukfencezik utolsót, amint a tisztásra pattan. A patak mentén félre eső pontján a vonalnak biztos kezű vadász előtt hörög egy itt marasztott ordas, amely véletlenül került a hajtásba. Aztán nem sokára kibukkan a hajtó a gazból. Vége a mulatságnak. Az erdő megint csöndes. Lopvauson tova benne a megzavart vad. Nem leli nyugalmát, remegés fogja el a legkisebb zajra is. Valahol az elhagyott sűrűségekben egy pár sebzett pára fekszik betegen, de kegyetlen gyötrelemmel kínlódik a fagyos éjszakában. Megváltás neki, ha a vérnyomon ráakad az ordas és megszabadítja szenvedéseitől. A süldővadász, aki megsevezte, boldog álmát alussza azóta.
Bársony István Téli hajtóvadászat című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs pedig Kovasz Inger Jenő volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról